Üdvözlök mindenkit a Penge Podcastben, ahol mentális felkészülésről beszélgetünk állandó beszélgetőtársammal, Kenyeres Andrással, és mindig egy meghívott vendéggel. Én Szilágyi Áron, olimpiai bajnok, kardió vagyok. Élesítsük az elménket ma Gulyás Michellel. Szia András!
Szia Áron!
Gulyás Michel lesz ma a vendégünk, és biztosan nagyon izgalmas dolgokat fog velünk megosztani. Az elsődleges témánk az időgazdálkodás, nyilván erről is fogunk majd beszélni. Ami engem érdekel, hogy te dolgoztál sportolókkal. Ha felvetődik az, hogy az időgazdálkodás optimalizálni kell, akkor te mihez nyúlsz először, hogy kezdtek el dolgozni?
Hát ez már, ha egy ilyen felvetődik kapásba, az egy jó dolog. Tehát ezzel elkezdünk egyáltalán gondolkodni, hogy kell optimalizálni. Mert nyilván azt látni kell, hogy a sportok többségénél, aztán nálad is azért így van, vagy volt, is, hogy azért adottak bizonyos dolgok. Nem te döntöd el az olimpiát, nem te döntöd el a VB-t, talán az edzések 100%-át sem döntöd el, bár lehet, hogy nálad már több beleszólás van, de bizonyos dolgok adottak. Most azon kívül viszont nem minden dolog adott. Én azt gondolom, hogy érdemes, amit lehet hatékonyság szempontból is kezelni. Én mindig a legelőször az alvással szoktam kezelni, kezdeni a dolgokat.
Az a tapasztalat, hogy nem alszanak eleget a sportolók?
Gyakorlatilag senki. ez egyébként nem csak sportolói, hanem szerintem társadalmi, 21. század nyugati társadalom alapvetően alvásdeficites társadalom, mert annyi mindent lehet csinálni. Ugye? Te nem szeretnék aludni, mintha az valami kiesett idő lenne, ezt érdemes egy kicsit átgondolni, és az, aki megtapasztalja azt, hogy mit jelent az, hogy tényleg eleget pihenni, és azért a sportolóknak az nem biztos, hogy mindig ugyanaz a mennyiség, és hogy ez mennyire az alapja mindennek, és azt gondolom az időgazdálkodás szempontjából is ez az egyik dolog, amire egyébként kíváncsi leszek a beszélgetésbe. A másik, hát öt tusáról beszélünk, vagy most már hatról, vagy hol. Tehát, hogy ezt hogy lehet csinálni, ugyanúgy, hogy neki is egy hete, meg hónapja, meg évei ugyanúgy vannak, erre különösen kíváncsi vagyok.
Én is nagyon kíváncsi vagyok, és nyilván itt egy priorizálás is fontos, nem? Tehát mik az elsődleges céljaim, ahhoz igazítom a dolgokat, de azért biztos kell kompromisszumokat is kötni rengeteg helyen, meg konfliktusok is kialakulhatnak.
Abszolút. Nem? Tehát a priorizálás tekintetében akár az is, hogy nem biztos, hogy mindig a sport. Tehát, hogy néha fel kell töltődni esetleg más dolgokba, kikapcsolódni, hogy van erre mondjuk lehetősége, valahol olvastam, hogy Skóciában egy orvos felírta a receptre a sétálást. És már mennyire többen mennek el akkor sétálni, hogyha van egy felhatalmazás arra. Tehát én azt gondolom, a sportban például ez is egy érdekes dolog tud lenni, hogy mondjuk ilyenfajta más dolgokban van feltöltődés, ugye ami Michelnél a saját szakmája is akár lehet, majd mennyire segítheti őt mondjuk akár a eredményességben.
Michelnél még ugye nagyon érdekes, hogy és ez biztos a nézőink, hallgatóink közül sokan tudják, akik követték az olimpiai eseményeit, és hogy mi történt előtte. Őt ma olimpiai bajnokként ünnepeljük, de nagyon nehéz időszaka volt az ötkarikás játékok előtt. Tehát ott volt egy hónap, úgy nézett ki, hogy lehet, hogy nem is őt fogja indítani az ötösa szövetség, nem őt fogja nevezni magára az olimpiára, és engem majd nagyon fog érdekelni vele való beszélgetésben, hogy hogyan küzdött meg ezzel, hogyan tette túl magát rajta, és hogyan jutott el odáig, hogy aztán megnyerte az olimpiát. De hát azt gondolom, hogy ez az igazán nehéz mentális kihívás, nem? Hogy egy ilyen krízist hogyan dolgozol fel.
És így ez nem egy összetevős, ha belegondolsz. Az egyik az, hogy hát ez egy bizonytalansági faktor. Elég vastagon, tehát készülsz valamire, szeretnél olimpiára, és ott van nem tudom, hetek vagy egy-két hónap, ami eleve ezt feldolgozni, nagyon nehéz. Másik, már bocsánat, így fogalmazom, a rengeteg okos ember, akinek véleménye van, és ezeket tudjuk, a social media világában élünk már azért egy ideje, ezek kikerülnek a világban. Na most ezt is kell tudni kezelni, nyilván akkor, hogyha olvasod. Tehát ez a másik, amire nagyon kíváncsi vagyok, mert nem csak az alvással van gond manapság, hanem pont a kommentek olvasásával. És szoktam azt mondani, hogy egy-egy ember véleménye nem sok tízezer ember véleménye. Tehát, és nagyon meg kell választanunk azt, gondolom te is megválasztod, hogy kinek a véleményére miben adsz. És ezt is meg kell tanulni a sportolóknak is.
Igen, csak amikor szembe jön az a komment, és elolvasod, akkor ezt nehéz tudatosan végig gondolni, és nem hagyni, hogy az érzelmek elvigyenek, és azt mondd, hogy ki ez az állat, aki ezt írta róla.
Igen, szó szerint, igen.
Tehát én ezt magamon is tudom, hogy nagyon nehéz, de mi se el fogja mondani, hogy hogyan kezeli ezeket a helyzeteket, úgyhogy vágjunk bele a beszélgetésbe. A mai vendégünk nem más, mint Gulyás Michel, aki Párizsban lett olimpiai bajnok, nem mellesleg pedig rendőr főhadnagy. Szia Michel, köszöntünk a műsorban.
Sziasztok!
Hello.
Azt lehet róla tudni, vagy legalábbis pár interjútban említetted, hogy így a mentális egészség, mentális felkészülés az egy fontos téma számodra. Oszd meg velünk, mi az, amit mondjuk utoljára olvastál, könyvet, cikket ebben a témában?
A legutolsó könyv, amit olvastam, az Orvos Tóth Noémitől az Örökölt sors, és nagyon szeretem az olyan könyveket, amiben lehet elemezni az életet, és esetleg bele tudom vinni a sportban is, vagy új dolgokat tudok meg saját magamról, vagy újabb hibáimat tudom kicsiszolni esetlegesen, úgyhogy én nagyon elemző típus vagyok, és törekszem a tökéletességre, úgyhogy nekem nagyon jók az ilyen könyvek, amik önfejlesztőek.
Önreflexív vagy, akkor azért magadra is visszatekintve, de abban a könyvben, jól emlékszem, azért a transzgenerációs kérdések, és felismertél esetleg olyan dolgokat, ami talán a ti családotokban is lehet, anélkül, hogy most így mélyebbre mennék majd utána, tehát ez mondom, csak ugye ott erről
igen,
beszélnek.
Mondjuk azt szerintem az is kell, hogy legyen jó kommunikáció a szülőkkel, mert különben nem lehet észrevenni azokat a tulajdonságot, amiket esetlegesen megörököltem, amit esetlegesen majd később ki kell csiszolnom. De egyébként a sportlásom során, 16 évesen kezdtem el sportpszichológushoz járni, és szerintem azért van különleges kapcsolatom a sportpszichológusommal, mert mindig mondja nekem, hogy magamat tudom elemezni és kijavítani azokat a dolgokat, vagy nagyon sok mindent észreveszek, amit egyébként ő is említene nekem, mint probléma.
Tehát tulajdonképpen ti azzal foglalkoztok, hogy te egy ilyen önreflexív módon egy ilyen viselkedésterápiát csináltok? Vagy
olyasmit is csinálunk, illetve szerintem a tudatos viselkedés verseny alatt, hogy nagyon gyorsan tudjak reagálni az újabb helyzetekre. A stresszkezelés nagyon fontos, főleg az öttusában. Az, hogy tudatosan tudjam azt, hogy kizárjam a környezetet, ne foglalkozzak olyan tényezőkkel, amik meg tudnak zavarni a verseny közben. És egyébként érdekes módon az olimpián is nagyon-nagyon jól jött, annak ellenére, hogy flow állapotban versenyeztem, amilyen állapotot igazából minden versenyző keres, hogy azt elérje, és úgy versenyezzen, mert ez egy olyan állapot, amiben a legjobb teljesítményt tudjuk nyújtani. Ott is előjöttek azért apró hibák, és szerintem amiatt, hogy nagyon régóta foglalkozom azzal, hogy tudatosan versenyezzek, és foglalkozom ezzel, hogy minden helyzetre készen álljak, ezért a feljövő helyzeteket sokkal hamarabb tudtam megoldani, és azt nem tök fontos.
Jó ezt hallani, tehát azt akarod mondani, hogy ezek nem csak úgy vannak nekünk, hogy így megszületünk, aztán elkezdünk valamilyen sportot esetleg űzni, a nálad azért nem feltétlenül az öttusa volt az első, ez lehet tudni, de mindegy is, és a későbbiekben ez nem csak jön, hanem ezért tenni is kell, hogyha jól értem, és tudom, ez nagyon alapvető, de ez fontos kiemelnünk.
Szerintem ez versenyző válogatja. Nem mindenkinek ilyen fontos a mentális fejlődés, de én észrevettem, hogy milyen nagy különbséget tud ezt tenni, és ezért kezdtem igazából komolyabban foglalkozni vele saját magam.
16 évesen te voltál az, aki azt mondta, hogy nekem szükségem van egy pszichológusra?
Szerintem akkor az edzőink mondták nekünk, hogy van ilyen lehetőség, és akkor, mint mindenki, általánosságban az emberek azt mondják, hogy aki pszichológushoz jár, annak biztos van valami problémája. És én is mondtam, hogy mi problémám van egyébként, nincsen semmi problémám versenyen, tök jól kezem, azt hittem a stresszt, izgulni szoktam, de hát ki nem izgul, még Szilágyi Áron is izgul, pedig háromszoros olimpiai bajnok egyszer, ha mondta nekem. De egyébként... úgy gondoltam, hogy nincs rá szükségem, és akkor, amikor elmentem az első alkalommal, akkor is úgy voltam vele, hogy hát most beszélgessek az életemről a barátnőimmel, és ezt csinálom, de nyilván kell egy belsőbb kapcsolat ahhoz, hogy ez jó működőképes legyen.
Ez is, nem? Tehát elmondhatnánk egy kicsit innen nézve, mert ugye mentális helyzet azt szoktam mondani, hogy mindig van. Tehát olyan nincs, most is van, hogy beszélgettünk, hogy jól érzem magam benne, vagy nem, mennék már innen, vagy nem. Az a kérdés, hogy lehet-e javítani, lehet-e jobbá válni, ugye innen közöttettem ezt a kérdést. Tehát téged ezért is érdekelt akkor az a dolog.
Igen, szerintem 16 évesen még nem tudatosan kezdtem a saját magam járni, de az, hogy még a mai napig járok, szerintem az viszont tudatos, és az már saját döntésem.
Amellett, hogy nyilván beszélgettek, meg reagáltok a folyamatokra, amik benned és körülötted zajlanak, vannak olyan módszerek, amik így nagyon megragadtak, nagyon bejöttek neked, akár versenyre felkészülésben, akár a mindennapokat segítve?
Szerintem inkább versenyspecifikus metódusaim vannak, amiket mindig szoktam alkalmazni, ilyen például a verseny előtti meditálás. Az alatt mindig szoktam előhívni azokat a képeket, amik versenyen előjönnek, maga a helyszín, maga a versenyzés, az érzés az, hogy például hogyan fogom a vizet úszás közben, hogy futás közben, mennyire fáj amúgy a futás, de annyira nem fáj, mert milyen jól tudok mozogni, és igazából amikor meditálok, akkor az egész versenyt végigviszem, így fejben, és egy tökéletes versenynapot idézek elő.
Ezt ott Párizsban a Versailles kastély kertben is megcsináltad?
Igen, igen, előző este, igen. Előző nem gondoltam, este. Hogy utána tényleg olyan lesz valóságban, mint nem, hogy az álmaimban, vagy még jobb is, igen. Azért élőben jobb volt megélni, mint így elkészelni.
Hát ezt elhiszem, illetve hát láttam is, úgyhogy biztos vagyok benne. Figyelj, beszéljünk erről az olimpiáról, hogyha már, ha már szóba hoztam. Ugye itt egy óriási hullámvasútba kerültél te egy-két hónappal az olimpia előtt, amiben ugye elég komolyan benne volt az, hogy nem tudsz kiutazni, mert nem téged visznek ki az olimpiára, és mi most itt ezt szeretnénk ilyen mentális egészség, mentális felkészülés vonalról megközelítve egy picit megragadni ezt a témát, hogy kérlek, mesélj nekünk arról, hogy hogyan jutottál el arról a pontról, hogy a világbajnokság nem úgy sikerült, és te tudtad, hogy a szabályok szerint nem téged kéne jelölni, és ez elindított benned nyilván valamilyen folyamatokat. Hogyan jutottál el oda, hogy megnyered, és te elsőként futsz be a Versailles kastélykertben az olimpián a célban?
Laza 20-30 perc alatt ezt végighallgattam.
Kezdjük az elejéről. Tehát,
most egy 3 órát, akkor röviden
simán,
össze.
Simán.
Szerintem az egyik igazából nem is a világbajnokság volt az első olyan verseny, ahol elindult ez a lejtő a versenyzésem során, hanem még volt a budapesti világkupa, azon szerintem pont találkoztunk, és kint is voltál, és szurkoltál, és az volt az első olyan versenyem hosszú idő után, ami tényleg gyengén sikerült magamhoz képest. És nehéz sok jól sikerült verseny után megélni egy rosszul sikerült versenyt, annak ellenére, hogy tudtam azt, hogy úgy utazom ki a verseny, vagy úgy vagyok ott a versenyen, hogy nem kaptam elég pihenőt, fáradtkás leszek, nem lesz az a friss állapot, ami hogy arra vágyom, hogy hagyj versenyezzek, mert annyira nagyon tele vagyok energiával. És nehéz megélni a csalódást, és szerintem ez ilyen kulcskérdés az ember életében, hogyan kezeli a sok-sok siker után a nehezebb pillanatokat. És mivel én nagyon kritikus vagyok magammal szemben, ezért nehezebb élem meg a kudarcokat is, és ott is egyben elemeztük, hogy akkor mi volt a probléma, min kell változtatni, és akkor arra jutottunk, igazából semmivel nincsen probléma, az volt a probléma, hogy fáradt voltam, és ezért a fizikai számok nem úgy sikerültek, ahogy szerettük volna. Mert egyébként a technikai számokban jól teljesítettem. De aztán a fejemben pedig az volt, hogy lehet fizikai számokban rosszul teljesíteni, de a technikai számokhoz, amihez a legjobban kell a mentális tudatosság, az fáradtan is nehéz az embernek, akkor mégis valahogy jól tudtam teljesíteni benne, akkor lehet mégsem voltam annyira fáradt, úgyhogy folyamatosan jöttek akkor már a kérdőjelek. És szerintem pár hétre rá volt a következő verseny, kint volt Ankarában, Törökországban, és ott is egész jól ment, és akkor jött a lézeren, ugye nálunk az a zárószám, a futás és a lövészet, és akkor nagyon-nagyon rosszul ment akkor is a futás. Pedig ott már felpihentetebb voltam, és azt hittem, hogy most nem lehet semmi baj, mindenben megint készen állok. És akkor mondtak utána az edzők, hogy biztos, hogy mentális blokkom van. És akkor néztem, hogy én, aki mentálisan foglalkozik magával, nekem mentális blokkom van. És először nem is, én nagyon ismertem föl, és akkor elmentem a pszichológusomhoz, és akkor mondtam neki, hogy ezek az edzők azt mondják, hogy mentális blokkom van. Hát hogy lehet nekem mentális blokkom, amikor 0-24 magamat elemzem, nekem ilyen problémám biztos, hogy nem lehet. És akkor dolgoztunk ezen, hogy akkor hogyan tudjak ezen átlendülni, és ne úgy álljak fel a rajtra, hogy úristen, az előző verseny rosszul sikerült, akkor ez is rosszul fog sikerülni. Egyébként nem tudatosan, de igen, volt bennem így futás közben. Nem azt mondom, hogy feladtam, mert nyilvánvalóan soha nem adom fel, hát versenyző típus vagyok, de valamilyen szinten meg fejben mégis, mert fizikálisan 2 nappal később volt egy váltó, ott meg brutálisan jó formában voltam, nem lehet akkor a különbség a 2 nap között.
Ez egy természetes dolog, nem? Tehát, hogy ér minket egy kudarc, és az bennünk marad, és amikor legközelebb ugyanabban a helyzetbe kerülünk bele, akkor hova nyúlunk vissza ahhoz az utolsó élményhez.
Hát, asszociálunk ráadásul, mi negatív, tehát erős is ez az élmény. Tehát
így van.
Emberek vagyunk, te is ember vagy, még ha sportolók is, élsportoló, azért ez egy kemény helyzet. Ezek szerint ezzel sikerült akkor ezért kicsit szembenézni az ülések alatt, ugye?
Igen, úgyhogy ezzel kell mindenképpen foglalkozni, és akkor utána jött a nagy világbajnokság, ahol viszont már tényleg mentálisan és fizikálisan is megfelelő állapotban érkeztem a versenyre, és sajnos olyan lovat sorsoltak nekem, ami nem volt hajlandó az együttműködésre.
Te érkeztél a ló nem úgy érkezett a versenyre, ezek szerint, hogyha jól értem, mert ott volt a probléma.
Hát igen, sajnos. De egyébként onnan sejtettem, hogy nem fejtlen annyira jó a lovam, hogy az edzőnőtől, a Péterre oda mentünk a lógazdához, és akkor kérdeztük, hogy milyen a ló. És akkor nem beszéltek se angolul, sem ilyen nyelven, és ilyen fordítóval írogatta be a tipsi, hogy akkor, ugye az edzőnek a beceneve, hogy akkor milyen a ló. És akkor így ránk nézett, és akkor elkezdett rögni, és akkor odaadta a lovat. Néztem, hogy biztos nagyon jó ló, hát azért, hogy olyan könnyű dolgom lesz, és a melegítő pályán egyébként teljesen együttműködő volt. Nagyon jókat ugrottunk, és akkor bementünk a versenypályára, és ott ilyen hatalmas stadion, üres stadionban volt igazából a verseny, és szerintem maga az a téthelyzetet is érezte a ló, hogy akkor nagy versenyen vagyunk, nem, vagy nem tudom, pontosan...
Készülése nem volt jó lónak.
Így van, nekem jó volt, és nem tudtam átadni a pozitív energiákat, és akkor emiatt kettő ugrásig jutottunk a tízből, és akkor ott amikor leszálltam a lóról, akkor fordult meg legelőször a fejembe, hogy a többi magyar lány nagyon jól lovagolt, többi számaik is nagyon jól sikerültek, a lézeremben a legerősebb számok, mert ők a legjobb futók, a Rita is, meg a Blanka is a legerősebb futó a mezőnyben, úgyhogy tudtam azt, hogy nagyon elő fognak végezni, és akkor volt legelőször, hogy megfordult a fejembe, hogy akkor lehet, hogy az olimpiai indulásom fog ezen a lovagláson múlni, és akkor sajnos sírtam is, vagy zokogtam, hogy nem hiszem el, hogy végre készen állok, és végre összeszedtem magamat két verseny után, és most itt van egy ilyen helyzet, és nem értem, hogy miért történik ez velem, hogy mit akar nekem a sors üzenni azzal, hogy most pont egy olyan helyzet, ami nem rajtam múlik, azzal elúszik egy teljes olimpiai indulásom.
Nem, sajnos sírtam, mert azért ezt elkeserítő lehet.
Azért, mert utána még volt egy teljes szám, majd hogy volt egy lézeren, amire össze kellett magamat szedni, de ott igazából lehet, hogy kellett hozzá a sírás, mert így élethalálra küzdöttem.
De mert ez a verseny, mennyi idő telt el az elnökségi döntésig, amikor is mégis téged?
Szerintem egy hónap.
Egy hónap?
Majdnem egy hónap, igen.
Mi történt ez alatt, a hónap alatt?
Amikor bejöttem a célba egyébként, akkor már megjelent az első cikk, hogy Gulyás Michel ki lett pörgetve az olimpiai indulásból. És nem tud, vagy akkor fogtam föl, hogy milyen tétje volt ennek a versenynek, és mi vár most rám a döntésig. Úgyhogy mentálisan talán ez a bizonytalanság volt a legnehezebb, és el is küldött az edzőm 3 napra, mondta, hogy menjek el, utazzak el, ne foglalkozzak semmivel, ne olvassak semmit, csak próbáljak meg teljesen kikapcsolni. És akkor elmentem 3 napra az Akintoszra az egyik barátnőmmel. Nagyon-nagyon jó volt. Hirtelen olyan volt, mint kiszakadás a valóságból.
Itt ez sikerült meggondolni az olimpiára?
Az egész úton, odafele repülő úton csak erről beszéltem a barátnőmnek, és akkor mondta, hogy nem ezért vagyunk itt, akkor maradhattál volna otthon is. És akkor így voltam vele, hogy hát igazad van, most már nem azt mondom, hogy idézjelben tök mindegy, de már nem rajtam múlik igazából semmi. Most már itt vagyok, legalább pihenjem ki magam valamennyire, mentálisan kicsit engedjem ezt az egész dolgot, és utána térjek vissza ugye a felkészülésre. Úgyhogy szerintem ez volt az egyik ilyen kulcsfontosságú lépés abban, hogy jobban tudjam utána kezelni a helyzetet, mikor hazajövök.
Milyen impulzusokat kaptál az edzőtől, Tibolya Petitől, stábból?
Hát nekik is nagyon nagy feszültség volt ez az egész helyzet. És megmondom őszintén, hogy ilyen tabu téma lett ez az egész. Szóval hazajöttem, elkezdődött a verseny, az edzés, és úgy csináltunk, mintha semmi nem történt volna.
Tehát ti készültetek az olimpiára?
Készültünk egy versenyre, igazából, mert az Európa bajnokság volt körülbelül pár héttel az olimpia előtt, és akkor nem tudtam igazából, hogy mire készülök, azt tudtam, hogy készülök valamire. De szerintem az edzőm mindenképpen úgy készítettek, hogy az olimpián fogok indulni. És ezt, mivel így éreztem rajtuk, adtak egy kis önbizalmat abban, hogy van egy nagyobb esélyem arra, hogy az olimpián fogok, vagy nagyobb esélye fog az olimpián indulni, mint az Európa-bajnokságon.
Iszonyatosan érdekel, hogy biztos, hogy rengeteg szakember és nem szakembernek volt véleménye arra, hogy kinek kell menni. Ezt itthon megszokhatjuk, de nem csak itthon jellemző ez. Azért ezeket kizárni, amikor nem vagy Zakintoszon, tehát, és nem az a 3 nap van, azért az nagyon emberpróbáló lehet. Ez mennyire ment neked jól, mennyire tanultál belőle, mi történik, hogy állsz ez a kérdéshez hozzá, mert szerintem 21. században ez egy nagyon fontos kérdés.
Nem gondoltam, hogy ennyire nagyon meg fog engem viselni, mert általában a negatív kritikát azt így le tudom pergetni magamról, mert van elég önkritikám is, ott vannak az emberek körülöttem, akik fontosak nekem, és ők szoktak visszaigazolást adni, hogyha van valamilyen. De valahogy annyira sok negatív kommentet és kritikát kaptam szakmabeliektől, hogy már elkezdtem én is megkérdőjezni saját magamat, illetve az edzőimmel való munkát. És nem azt mondom, hogy nem jogosan, de igazából nem volt semmi alapja, mert most a világbajnokságot hozta fel mindenki versenypéldának, ahol igazából jól teljesítettem, de rosszul lovagoltam, vagy hát igazából olyan lóval kellett volna megoldom egy pályát, amivel szerintem nem fejtelen tudott volna más is mit kezdeni ebben a szituációban.
Igen, azért de ide még visszatérnék, mert azért azt jelenti, hogy most mondasz, hogy te olvastad. Tehát láttad ezek a dolgokat.
Mindenki mondta, hogy ne olvasd, ne foglalkozz vele, de ez nagyon könnyű mondani, és citok voltam azért, hogy olvasgattam, pörgetgettem, és akkor bosszankodtam magam, hogy hogy lehet ilyet rámondani, meg hogy lehet ilyeneket írni másról.
Ma, mondjuk ma, hogy ugye zajlik tovább, hogy ugye rámegyünk. Tehát ma ugyanígy állsz ez a kérdéshez, vagy már megtanultad ezt kezelni, mert még jönni fognak vélemények, biztos vagyok benne, hosszú még előtted a karrier.
Szerintem most már így, hogy ennyi idő eltelt, egy valamit megtanultam ebből az egészből, hogy senki nem tudja, hogy mennyire vagyok értékes, csak én magam. Meg az, hogy mire vagyok képes, azt is csak saját magam és az én közvetlen környezetem. Az, hogy a külső szakmabeliek mit látnak a felkészülésemből, igazából szinte semmit, csak versenyezni látnak. Nem tudják azt, hogy milyen munkát végzek, nem tudják, hogy mennyit pihenek, nem tudják, hogy mennyi kiegészíti dolgot csinálok azért, hogy jól versenyezzek. Szóval igazából semmit nem tudnak, csak ott látnak a versenyen, hogy jól versenyzek, rosszul versenyzek, így lovagolok, úgy lovagolok. Úgyhogy mi alapján ítélnek igazából engem meg, meg azt, hogy mit tudnék egy olyan versenyen teljesíteni, amire csúcsformát időzít én és a csapatom.
Eljutottunk oda, hogy akkor volt egy elnökségi döntés viszont, Balogh Gábor, Jutusa Szövetség elnöke vezetésével téged jelöltek, mint olimpiai indulót. Hogyan tudtad meg, kivel beszéltél először, sírtál-e, mi volt a reakciód?
Balatonon voltunk edzőtáborban, egy újpesti táborban voltunk, amit a szövetség finanszírozott, és akkor Szép Balázs is induló volt az olimpián, őről már tudtuk, hogy fix induló lesz a világbajnokság után, és illetve még én voltam ott, és akkor jöttek vívó edzőpartnerek nekünk a BVRC-ből, hogy segítsék a felkészülésünket, és pont vívó edzésen voltunk, és odajött a vívó edzőm, és Andrássy Tibor, és akkor mondta, hogy most hívott a tipsi, te fogsz indulni. De ő neki is bekönnyezett a szeme, én is sírtam, és akkor mindenki igazából meghatodott, és hát, olyan stresszes volt az a odavezető időszak, hogy szerintem akkor így kiszakadt belőlem, hogy...
Ez kevésbé lett volna, mint maga a versenyen beszélsz.
De egyébként meg... Én azt hittem, hogy akkor itt teljesen leállnak az ilyen negatív kritikák, és igazából az indította be igazán az üzemet.
Ő indul. Hát hogy lehetséges ez, nem?
Így van.
Tehát, így van még egy komoly hullámzása ennek a kommentháborúnak.
Igen, de ez... ott már szerintem könnyebb volt, mert igazából a célom az volt, és azt szerettem volna legbelül, hogy az olimpián indulhassak, és igazából azt megkaptam azáltal, hogy Balogh Gábor nekem szavazott bizalmat, és azt a sok dühöt, szomorúságot, és minden negatív dolgot, amit ért, azt ott hagytam a futópályán, az uszodában, úgyhogy tényleg páratlan edzésmunkát végeztem. Szóval, ha visszagondolnék, hogy a karrierem során mikor edzettem a legjobban, az időszak volt. Úgyhogy szerintem a negatív dolgokat át tudtam forgatni pozitívvá is.
Szívek szublimációnak belevezetett a dolgokat. De egyébként van, akit ez összezavarni, és azt mondja, hogy most akkor most be kell bizonyítanom, hogy nekem van helyem az olimpián.
Ha ez a kérdés, hogy én ezen gondolkoztam az olimpia közben.
Ugye jól edzettél, ez látszik, de azért lehet ezt innen is nézni. Ilyen volt a te fejedben esetleg, hogy...
Nyilvánvalóan megfordult szerintem, mivel nagyon sokan írták és gondolták ezt, az nyilvánvalóan egy kicsit, nyilván rám is átragadt egy kicsit. de meg maradtak bennem azért kérdélek, mert három nem jól sikült versenyem után kellett jól teljesítenem igazán az olimpián, és tudtam azt, hogy új elnökség van, új ötös a szövetség elnöke lett a Balogh Gábor személyében, és akkor nekem szózott bizalmat, és akkor úgy gondoltam, hogy ha én most nem teljesítek jól az olimpián, akkor lehet, hogy az elnökségnek akkor mennie kell a döntés miatt, amiatt, hogy nekem szóztak bizalmat, és nevetlen nekik lesz igazuk az olimpián, ha nem teljesítek jól. Úgyhogy néha azért nekem is volt ez a feszültség bennem, hogy mindenképpen nagyon-nagyon jól kell teljesítenem, mert végre van egy jó elnökség, végre van egy jó elnök, aki támogatja és segíti a sportolókat, és nehogy már rajta múljon az, hogy akkor
nem
most...
Ennél sikeresebben nem lehet, az biztos.
Igen. Hogy kezelted azt a helyzetet, hogy itt azért valaki helyett mentél, tehát hogy itt tulajdonképpen kettőtökről ment a vita, ráadásul nem is voltatok rossz viszonyban előtte, talán nyilatkoztad is, hogy barátnők
is voltatok. Azért azt nem mondanám, hogy helyett, mert igazából nagyon sokszor van olyan az öttusában, hogy kettőnél több kvótát szereznek a magyarok, mert 2023-ban szereztem kvótát, a Blanka, illetve a Rita, ők pedig a világbajnokságon szereztek kvótát. És szerintem majdnem minden olimpiai ciklusban háromnál több kvóta szokott születni, mint fiúknál, mint lányoknál, és a szövetség az, aki kiválasztja azt a két főt. Csak nyilvánvalóan, mivel volt kiírás, válogatási elv kiírva, emiatt tűnik szerintem úgy a sok ember számára, hogy én nem fejezetlen megérdemelten indultam az olimpián közben, nekem is ugyanúgy megvolt az indulási jogom.
Bocsánat, akkor érezhető voltam, én nem erre céloztam, hanem arra, hogy az elnökségnek kettőtök közül kellett igazából kiválasztani azt, hogy ki megy, és azzal, hogy te indulsz, egyértelmű, hogy ő nem tudott indulni. Ez benned elindított olyan belső folyamatot, hogy neki is tartozol azzal, hogy jól kell teljesítened?
Nem. Valamikor talán éreztem egy kis bűntudatot talán, de szerintem ez normális emberi dolog, amiatt, hogy ilyen rosszul volt kezelve az egész helyzet nagyon sok ember által, de aztán úgy voltam vele, hogy igazából én semmiatt nem csináltam, ami miatt rosszul érezhetném magamat, hanem én csak versenyeztem, a döntést nem én hoztam meg, a verseny előtt és után sem nyilatkoztam semmiatt, ami nem fért volna bele a saját értékrendemben, így igazából a lelkismeretem tiszta kell, hogy maradjon.
És mindenki olyan dolgokról beszélgettünk ezekben a részekben, amik nem feltétlenül a sport, tehát, hanem emberek, kvóta, lehetőségek, kommunikáció, tehát ezért rengeteg dolog. Azon gondolkodom, hogy pár hónap alatt veled mi történt 2024-ben, az valami hihetetlen. Tehát a 24-es év az ott minden is volt.
Egy pszichológiai könyvet írhatnék lassan.
Hát lehet, hogy sokan olvasnák is, ez biztos az szükség lenne.
Igen. Mert most nagyon-nagyon népszerű vagy, azt látjuk, hogy nagyon sok megkeresésnek teszel is eleget, és nekünk is nagyon gyorsan igent mondtál.
Hát a Szilágy Járónak ki az, aki nemet mer mondani, nem? Most egy háromszoros olimpiai bajnok, a legtöbb gyereknek a példaképe telefonon. Nem is tudtam, hogy megvan a telefonszám, és akkor feljött az Áron, hogy szia, Michel, meg egy Szilágy Járónnal beszélek telefonon.
Én nem tudtam, hogy ilyen hatás.
Illetve kérdezhetsz is nyugodtan, változtatom.
Jó, igen, cserélünk helyet, mert lenne pár kérdés.
Nyugodtan. Tetszol a kérdéseid, de hogy olimpiai bajnok lettél, és ez egy népszerűséggel jár, de úgy tűnik, hogy te most lubickolsz. Mesélj erről, hogy ezt most tényleg élvezed, megpróbálod kihasználni, hogy vagy te most ezzel?
Nehéz összehangolni a megkereséseket, szerintem az ötösás életemmel, plusz még az, hogy dolgoznom kell valamilyen szinten az egyetemen, a rendőrség berkein belül. De úgy vagyok vele, hogy ez, amit én megéltem az olimpia előtt, ez nagyon sok jót tud adni az embereknek azáltal, hogy én ezen keresztül mentem, és lehet, hogy átépítik a saját, vagy átemlik a saját életükbe, és abból tudnak kamatoztatni, akkor én ezt szívesen megosztom az emberekkel. És
most is ez történik.
Most is ez így van. Úgyhogy igyekszem ugyanolyan közvetlen és emberi maradni, hogy az embereknek elérhetőbb tudjak lenni. És akkor, mivel ilyen sok a megkeresés, és ennyire idézelben szeretnek velem beszélgetni az emberek, ezért egyébként én szívesen ott vagyok.
Én emlékszem arra az időszakra a londoni olimpia után 2012-ben, amikor én olimpiai bajnok lettem, és jött rengeteg megkeresés, és én is így nagyjából ezekkel a gondolatokkal vetettem bele magam rengeteg mindenbe, és mondtam igent a megkeresésekre. De hogy azért igen, egy idő után az ember elkezdi érezni azt, hogy ez sok, ez a felkészülésbe így nem biztos, hogy bele fog férni. Te képes vagy arra, hogy nemet mondjál? Vagy ha nem, van embered rá, aki
igen,
nemet mond?
Igen, emberem van, hogy őszinte legyek, mert nagyon nehezen mondok én nemet, akkor is, hogyha zsigerből nemet mondanék legszívesebben dolgokra. És szerintem apukám segít most így menedzselni az életemet, és igazából ő lett most a menedzserem az olimpia óta, és ő az, aki segít nekem abban, hogy akkor tudjam meghúzni a határokat, mert szerintem nekem ez ilyen gyengeségem, hogy nem annyira tudom meghúzni a határokat emberekkel szemben.
Nem, meg lehet, hogy meg kell szokni, azért az ismertség tekintetében egy évet visszamennénk, és most egy évvel később azért némi különbség van, gondolom, számodra. De ezeket ilyen nagyon emberi, ilyen nagyon normálisan fogott föl, azért én nem mondanám, hogy nem láttam még sportot, akinél ez nem feltétlenül könnyen sikerült, mert hirtelen mindenki akar, mindenki szeret. Ez neked hogy ilyen könnyen, mert úgy tűnik, hogy könnyen megy ez a dolog.
Lehet, hogy ez személyiség kérdése, de lehet, hogy erre az Áron jobban tudna válaszolni. Nem?
Dehogy.
Figyelj, nagyon érdekes ez, hogy ugye az ember teszi a dolgát, lejár az edzőterembe, te 5 különböző edzőterembe is, és akkor egyszer csak elkezdenek érdeklődni iránta emberek, meg megismerni az utcán, meg hívni eseményre, és azért ebben szívesen veti bele magát az ember. Most persze az edukatív része is benne van, hogy a következő generációnak szeretnénk értéket teremteni, és átadni a tudásunkat, tapasztalatainkat, de azon túlmenően van egy emberi oldala is, hogy úgy ez jól esik, ez simogatja a lelkünket, figyelnek ránk, és kompenzálja azt a nagyon hosszú felkészülési időszakot, mert neked sem pár hónap volt csak, amíg az olimpiára készültem, persze, évek, vagy évtizedek. Sokszor is ez ilyenkor jó megélni. Szerintem, ami nekem nagyon érdekes volt, hogy nekem egy nagyon feszes, keretes edzőm volt London, a londoni olimpián és utána is Somlai Béla, és ő nem igazán szeretett. Ő azt szerette, a sportoló edz, pihen, eszik, nagyjából ennyit csinálni, versenyezzen, amikor verseny van. És ő nem igazán értette, meg nehezen fogadta el, hogy én ennyi helyre elmegyek, meg ennyi mindenre igent mondok, és 12-ben júliusban volt az olimpia, volt egy hosszabb pihenő, ünneplés, elkezdődtek az edzések szeptember-októberben, és decemberben volt az első verseny, egy országos bajnokság, és emlékszem, hogy utolsó edzésem, 2 nappal a verseny előtt iskoláztunk mesteremmel, Somlai Béla bácsival, és valami nem sikerült jól, és így feldobtam a kardomat, de hát azzal a szándékkal, hogy majd amikor leesik, elkapom, és akkor csak így ez ilyen feszültséglevezetés lett volna. Sajnos nem kaptam el a kardomat, és az a földre leesett, elgurult, utána kellett mennem, és akkor Béla bácsi levette a siseket, és azt mondta, hogy már akkor ennyi volt az iskola. Ami annyira erősen így megérintett, hogy fú, de rossz ember vagyok. De szar sportoló vagyok, de nem így kéne viselkedni egy olimpiai bajnoknak, tehát hogy így emlékszem erre a pillanatra, hogy így belém csapott, mint a ménkő, hogy fú, ezt nagyon nem így kéne csinálni az élsportot tovább, és én nekem onnantól lendültem át, és mondtam azt, hogy jó, akkor nekem is kell valaki, aki nemet mond, nekem is sokkal kevesebbet kell vállalnom, sokkal jobban kell koncentrálnom a versenyzésre. Egyébként ezt az országos bajnokságot megnyertem, de jó hatással volt rám ez a lecke. De ezt meg kell tapasztalnia mindenkinek magának. Neked, de egyébként hogy az edzőit hogy kezelik? Tibolya Peti azért maga is élsportoló volt, tehát azért szerintem nagyjából tudja, hogy ez miről szól.
Meg ő ugye a koordináló edzőim is, úgyhogy ha van ilyen extra programom, akkor mindig bele van építve az edzéstervbe, hogy akkor valamit máshogy csinálok, vagy később, vagy megcseréljük az edzéseket, vagy ilyesmi, úgyhogy ilyen szempontból ő támogató és segítőkész, hogy minden neki is eleget tudjak tenni. De egyébként nyilvánvalóan mindenki jobban örülne, ha inkább pihennék, amikor pihenő idő van, és nem pedig ide-oda járkálnék és rohangálnék.
Isten beszélgetni, kicsit lazítani.
Így van, igen, kikapcsolódás.
Igen, pontosak. Nem erőltetve, nyilván.
Elsősorban a mai témánk egyébként, és most már ide is jutunk.
Nem, ez volna észre, van témánk is.
Az időgazdálkodás, és hát ugye te 5 sportágat kell, hogy hát, igen, 6-ot, mert most éppen át is kell állnod egy újra, de 5-öt egyszerre kell űznöd, és azt mondtad, hogy Tibolya Peti a koordináló edződ, ez mit jelent?
Van mindegyik sportágra külön-külön edzőm, szóval van 5 külön edzőm, plusz még van gyógytornászom is, meg dietetikus, meg pszichológus, meg masszőr, és még sorolhatnám, úgyhogy tényleg egy teljes táv van. És a Tibi, a Péter, ő igazából egyik sportágnak se az edzője, hanem ő az, aki összetartja az összes edzőt és az edzéseket. Ő találja ki azt, hogy mondjuk a felkészülési időszakban, most alapozó időszak van, a fizikai számok vannak előtérbe helyezve, a verseny alatt pedig a fizikai számokban inkább gyorsítás van, és a technikai számok vannak előtérbe helyezve. Illetve mindegyik verseny után kielemzi a versenyeket, hogy mi az, amiben javulni kell, mi az, amiből több edzés kell esetlegesen, mi az, amiből kevesebb kell, meg ilyesmi. Úgyhogy teljes mértékben ő hangolja így össze azt, hogy csúcsforrába mikor tudjak igazából kerülni, és az edzés számokat is ő határozza meg igazából napról napra.
Ez azt jelenti, hogy ő is írja meg neked mondjuk a menetrendet, és te kapsz egy kész naptárat, hogy ekkor ide
igazából
kell menned?
Minden vasárnap megkapom a teljes heti beosztást egy Excel táblázatba, és akkor pirosak vannak jelölve azok, amikor programom van idézőjelben, mint például itt beszélgetek veletek.
Ez egy piros rész,
igen, vagy dolgozom, vagy mit tudom, hogy mit csinálok, és akkor utána vannak idősávok beírva az edzések, hogy mikor, helyszín, edző.
Tehát akkor te is adod ide az információkat, nem csak kapod ezek
igen,
szerint.
Igen, nagyon erős kommunikáció kell, és akkor úgy van általában, hogy a Tibi, a Péter velem kommunikál először a hétvégén, hogy hogy éreztem, hogy vagyok, hogy mentek az edzések, de amúgy nagyon sok edzés ott szokott lenni, és akkor látja, hogy milyen edzésmunkát végzem, és akkor utána egyezhet az edzőkkel.
Ez azért fegyelmezettséget is igényel abszolút az embertől. Te miben tartod számon? Telefonodban van benne, van egy klasszik naptárad, vagy hogyan?
Igazából vegyesen van, össze-vissza valami naptárban van beírva, de általában a Tibi, a Péter ugye elküldi az Excel táblát, és akkor azt szoktam megnézni, és akkor abból tudom azt, hogy egy nap hova kell mennem. Uh-huh. Plusz még Excel-en fel szoktam írogatni, mert mivel nagyon sok mindent csinálok, sok mindenki megy a fejemből.
Kézzel mutattad, hogy kézzel
igen, kézzel szoktam felírni a cedlikre, mert tényleg hamar elfelejtem a fontos dolgokat.
Amit most mondott Michel, arról jut eszembe egy mentális gyakorlat. Ez is egy olyan technika, amit fókuszáltabbak tudtok lenni, jobban tudtok teljesíteni. Úgyhogy ezt most bemutatjuk, és próbáljátok ki velünk, nézzétek meg, hogy milyen hatással van rátok.
A mai eszközünk a célok, illetve az időgazdálkodás témájában van. Az eszköz, amit szeretnék nektek röviden bemutatni és elmagyarázni, ez a mind map, vagy a gondolattérkép. Mire van ez a módszer? Hát sportolóknak vagy nem sportolóknak is sokféle céljuk lehet, ezen rengeteg alcél lehet, és biztos ti is voltatok már úgy ezzel, hogy nem feltétlenül láttátok, hogy mi mihez kapcsolódik. Na most a mind map gondolattérkép pont ebbe tud bennünket segíteni. Középre leírjuk, akár egy alkalmazásban, akár analóg módon, hogy mi az a cél, amit el szeretnénk érni, és ehhez szépen hozzákapcsoljuk, hogy milyen alcélokat kell elérnünk ahhoz, hogy a fő céljunkat elérjük. Tehát alcélokat fogalmazunk, meg írjuk, hozzácsatlakozik az alcélokhoz következő alcélok, és az a lényeg, hogy a végén, amikor megnézzük, hogy mi az, amik itt előttünk vannak, azt látjuk, hogy nagyon konkrét célokat fogunk látni, nagyon konkrét, hogy ma mit kell tennem, holnap mit kell azért tennem, hogy azt, amit középre beírtam, azt elérjem. Tehát a gondolattérkép, a mind map abban tud benneteket segíteni, hogy ezt vizualizáljuk, látjuk, láttassuk magunk számára, és átlássuk. És tud segíteni biztosan abban, hogy hatékonyabban érhessétek el a céljaitokat.
Az Achilles sarok műtétem utáni rehabilitációnak az első szakaszában készítettem mind mapet, azaz gondolattérképet. Úgy éreztem, hogy fontos meghatározni a céljaimat. A fő célom az volt, hogy minél hatékonyabban és gyorsabban tudjam végigcsinálni a rehabilitációt, de egyértelmű alcélokat is meg lehetett fogalmazni, mint például eljussak kezelésekre minden héten, legalább háromszor mondjuk gyógytornára, ugyanennyiszer masszázsra, heti kétszer. De egy másik alcél volt az, hogy mondjuk az erőmet visszanyerjem az erőfejlesztő edzéseken Kisáron segítségével, arra is meghatároztam egy alcéltérképet. Ugyanígy volt a táplálkozásra is, negyed évente csináljunk labort, mérjük vissza, hogy hogyan tudom táplálkozással, tápláléki kiegészítőkkel segíteni a rehabilitációt. Mentálisan két hetente jussak el a pszichológusomhoz, és kövessük le ezt a rehabilitációs folyamatot a mentális felkészítőmmel is, és sokat segített az, hogy láttam, hogy pontosan mit is kell megtennem ahhoz, hogy ez jól sikerüljön. Nálam ez a mind map úgy nézett ki, hogy középen volt meghatározva a fő cél, és onnan indultak ki sugarak, amik az alcélokat határozták meg, és az alcélokon belül, mint például maga a rehabilitációs folyamat, azon belül is voltak még kisebb célok meghatározva, mondjuk, hogy heti háromszor gyógytornára jussuk el, vagy legyen meg a heti kettő masszázsom, és ezek változtak, ezt periodizáltuk is, tehát a gyógytorna előbb-utóbb 3-2-re csökkent, az erőlét fejlesztő edzések azok növekedtek, tehát ezeknek egy ilyen időbeliséget is lehet adni. És egyébként mennyire kell adaptívnak lenni, tehát ez mennyire változik ez a program, lemondtak edzést, éppen nem tudtak oda bemenni, vissza kell venni az a terhelésből, mert valamiért...
Igazából azt mondanám, hogy viszonylag fix, mert például a hétfő szerdám szinte teljesen ugyanolyan, a kett csütörtököm is szinte teljesen ugyanolyan, úgyhogy van egy jó rendszer, ami kialakult.
Ezt elmondod nekünk, hogy...
Egyesével. Nyissuk meg az egyszeret,
mondjuk, hány edzésed van egy héten mondjuk sportágonként?
Hát háromszor úszok reggel, 6-kor. Van most a héten 8 futásom, vívásom.
8 futás?
Igen, most fizikai, jó, igen. Okay. Akkor kecsítörtök, akkor csak 2 futás van egyébként, ez mert nem bírok többet, igen. Csak 2 edzés. Van 2 vívásom, illetve még plusz mellé egy iskola, egy vívóiskola a mesteremmel. Van 2 lövészetem, de az egyben van szinte a futással, úgyhogy ez nem számít igazából fejetlen plusz edzésnek. És akkor van 2 OCR edzésem, ugye ez az akadálypálya, illetve még 2 kiegészítő kondi.
Te kétszer még lemész a konditerembe.
Igen, súlyokat
emelni. Nem tudom összeszámolni.
Hobbi sport egyébként még.
Jógázni kezdtem el vasárnaponként.
Amikor jön az Excel, akkor kell jógázni az Excel, miközben van, érkezik.
Jön a feszültség, hogy milyen sok dolgom lesz jövőben.
Figyelj, ez brutál sűrű programot jelenthet egyébként, és van ebbe akár direkt, akár csak helyjel közel me time, tehát amikor nem kell semmit csinálni, magaddal foglalkozhatsz?
Amikor hazaérek este. Körülbelül, meg hétvége, mert akkor általában szombaton délőtt végzem, és akkor szombat délután plusz vasárnap, az pihenő szokott lenni. Illetve, hogyha van egy laza hetem, akkor igyekszem úgy csinálni az edzéseket, és a tipsivel is egyeztetek, hogy mondjuk péntektől vasárnapig el tudjak utazni. Úgyhogy úgy szokott lenni, hogy 3 hét erős, mondjuk 1 hét laza, és abban a laza hétben akkor valahogy úgy koordinálom a dolgokat, hogy egy elutazás beleférjen.
Mit csinálsz, mivel töltöd számukat, nem utazás, mert ezek szerint van utazás, tehát szeretsz utazgatni?
Igen, szeretek külföldre is utazni, meg így belföldön is szeretek. Szeretek semmit tenni, konkrétan tényleg vízszintesen fekszem otthon, és sorozatozom, azt is nagyon szeretem csinálni.
Valami műsort, filmet.
Igen, illetve barátokkal szoktam akkor találkozni még.
Hogy fér ebbe bele az alvás és a táplálkozás? Hogyan kajász például?
Az alvás az...
Tehát gondolom, az meg kéne legyen, nem? Tehát, hogy azért azt mondják, hogy sportolnak 9 órát.
Hát hétvégén szoktam a legtöbbet. Hát 9 órát szerintem hétköznap soha nem alszom.
Nem jön össze,
igen. Igen. De még akkor se, ha eltervezem, mert akkor lefekszem, és annyira örülök, hogy végre fekszem, hogy nem tudok elhúzni. Nem,
ezt mi a Tata jegyzőtáborban beszélgettük a csapattársakkal, hogy az ember úgy fekszik le, hogy jaj, de jó, 8,5 órát tudok aludni a reggeli ébresztőig, és akkor elkezdesz gondolkozni, hogy jó, oké, de még ez, még az, még lehet, hogy olvasol egy picit. Ó, már csak 8 órát tudok aludni.
Igen, igen.
Akkor még egy kicsit beszélgetek, még egy kicsit olvasol, ó, már csak 7 órát tudok aludni. És a végén van, hogy elkezdesz stresszelni, hogy most már nem tudok eleget aludni. Igen,
igen. Igen. Hát a hétvégén akkor mindig sokkal többet már szoktam. Igen.
Ezt majd hogyan fogom magyarázni, próbálom mindig a sportot, ha mondani, hogy megfelelő mennyisége 8-9 órát, ahogy nem a hétvégén pótoljuk be, igen, de azért 8 óra meg szokott lenni, ez a 7-8, tehát azért...
Igyekszem.
Igyekszem.
Van olyan reggeli vagy esti rutinod, szokásod, ami így segíti az átállást, akár a pihenésbe való átállást, akár hogy felébredjél és elinduljon a nap?
Szerintem beülök az autóba, indítom a zenét, és akkor onnantól kezdve tudom, hogy menni kell. És hogyha kicsit fáradtabb vagyok, akkor kicsit hangosabbra kapcsolom, vagy énekelősebbre tudok. Egyébként vegyesen hallgatok tényleg minden stílus, szóval a nem tudom, a hip-hoptól, a rap-től kezdve, afro-house zenétől kezdve mindenféle hallgatom.
Afro-house, és van olyan playlist, ami mondjuk versenyhez köthető?
Igen, igen.
Bizonyos részéhez,
vagy az egészben? Szóval konkrétan még Britney Spears meg Justin Bieber is benne van, és közben meg ott van Eminem meg ilyen, szóval teljesen más stílusú zenék vannak, és akkor a verseny zeneim között is hangulat függő, hogy akkor melyiket rakom be. Uh-huh. De van olyan vívás, 2 órás, és például az olimpián 2 zenét hallgattam, és egyiket sem mondanám az, hogy fejtlen a zenei ízlésemnek megfelelő, de az egyik a Ágnes Vanillától a valaki uh-huh. más, mert ezt meg a Tipsa egyszer mutatta uh-huh. valamelyik fontos verseny előtt, akkor nyertem az első világkupámat felnőtt mezőnyben, mikor mutatta ezt a zenét, úgyhogy azt azért hallgattam, aha. hogy majd akkor az szerencsét fokozni, így van, aha. a jó érzések visszajönnek, és akkor volt még egy ilyen Justin Bieber zene, és ezt váltogattam, azt a 2-t nyomottam 2 órán keresztül, és nem tudtam egyébként megunni, mert nem a zenén volt igazából a fókusz, az igazából a háttérben ment.
De így szeretsz ragaszkodni dolgokhoz, nem?
Igen.
Ferrari sapka,
igen, babarás vagyok.
Ezek úgy beégtek nekem is, látva is, meg interjúkban is beszéltél róla, hogy te igen, te ezt ki tudod mondani, hogy babonás vagy?
Igen, de az is számít nekem például, hogyha 2 pás van letéve, vagy 2 embernek való pás van letéve, vagy ilyen kis dob, akkor mindig a jobb oldaléba szoktam bekötni magam.
És a babonáért kifejezetten csak sporthoz köthetők? Vagy
sporthoz csak.
Tehát nem az a kocsiba, igen. hogy ülök be.
De például van pár rosszabb basszom, akkor átkötök a balba, szóval a babonám az alkalmazkodik a körülményekhez.
Alakítható babonás.
És az fontos, hogy lehessen, nem? Tehát ugye, hogyha nincs pás, mindig van. Tehát ezeket persze. kell használni, azt mondani, oda kell figyelni. Csak rendelkezésre álljon mindig a babona. Igen, igen. Szerintem tárgyak is vannak, amelyek fontos, hogy veled legyenek?
Inkább felszerelés, ami amúgy is kell a sporthoz igazából. Szóval olyan extra dolgok nincsenek, amiket például olyan szerencseplős vagy ilyenek nincsen.
Uh-huh. Uh-huh. Csak amik úgy hozzád nőttek.
Igen, így az évek alatt.
Az idő alatt.
Te bézmosak.
Igen.
Klasszikus. Egyébként mondhatjuk, hogy te halogatós típus vagy, vagy ez nem fér bele a te életedbe?
Ezt honnan szűrted most ki? Csak kíváncsi vagyok.
Ez fel van írva magamnak, mert
ott van.
Nagyon sok interjút hallgattam, és néztem meg veled.
És ez alapján azt gondolod, hogy halogatós vagyok?
Nem, egyáltalán nem.
Pedig egyébként az vagyok.
De valahol mondtad.
Nem tudtam, mi van, mi hol
fog ezt kíváncsi voltam, hogy honnan.
Mert valahol mondtad.
Hogy halogatós vagyok.
Igen.
Ennyire őszintén vagyok az interjúban.
Voltál egyszer, úgy néz ki, igen.
Halogatós vagyok, de aztán mindent megcsinálok igazából utcsó pillanatban.
Tehát kell a határidő.
Igen, nekem kell a kis nyomás, hogy jól megcsináljam a dolgokat talán.
Tehát neked kell az Excel tábla vasárnap este, hogy megjöjjön.
Igen, igen. Például emlékszem, hogy vizsgákra is mindig mondták, hogy mondjuk tanárok, hogy nem tudom, 70 órát kell tanulni erre a tárgyra, most csak mondtam egy random számot. És akkor jó, fú, amikor még elmondja a tanár, akkor még ráveszem, hogy fú, ennyit fogok majd készülni a vizsgára, aztán hallgatom, és akkor mindig egyre kevesebb idő marad, és a feszített tempóval mindig sokkal jobban tudtam tanulni.
Ez egy kérdéti alkati kérdés is, azért sokan vannak így, nem? Tehát, hogy
igen.
Én
igen.
abszolút így vagyok.
Tudjuk, hogy jók a képességeink, nem?
Figyelj, volt nekünk egy első adásunk Schaefer Andrissal, és ő feltett neked egy kérdést, mert mindenkinek szeretnénk aha. lehetőséget adni, hogy kérdezzen a következőtől, és itt szúrnám ezt be, mert most kapcsolódik a témánkhoz, ő azt szeretné tőled megtudni, hogy jut civilpályás foglalkozásra a sportbeli felkészülések mellett időd, hogyan lehet a kettőt összehangolni, és te tudjuk róla, hogy rendőr vagy a rendőrségnél szolgálsz, hogy tudtad a tanulást, illetve ezt a programot összehangolni ezzel a brutálisan sűrű edzésprogramoddal?
Szerintem azért nem volt nehéz, mert a gimnáziumban sem voltam magántanuló, ott is végig is ugyanúgy jártam gimnáziumban, mint a többiek, és úgy tudtam megoldani az edzéseket, és egyetemre is napai tagozatosként jártam, hogy volt egy étrendem, voltak olyan előadások, amikre nem kellett bejárnom, vagy például a testnevelésre az egyetemen nem kellett bejárnom, és a helyet is tudtam edzéseket megoldani, de valahogy mindig nagyon-nagyon sűrű volt, és feszített tempóban kellett mindig ezeket megoldanom, és emiatt már könnyű volt beleszoknom. Nyilvánvalóan nem dolgozok 40 órát a rendőrségnél, és nem dolgozok nyomozóként, hanem toborzás a feladatom, és nagyon sokszor kell például a gimnáziumokba előadást tartanom az egyetemről, vagy a rendőrségről, úgyhogy főként ezek teszik ki a munkám idejét, és ezt meg könnyebb összehangolni szerintem a sporttal, és ahhoz igazítani az edzéseket, mintha mondjuk 40 órában dolgoznék, de akkor nem is tudnék ötösázni mellette.
Neked ez egy ilyen megnyugtató érzés, hogy tudod, hogy mivel fogsz nagyjából, vagy hát a rendőrség kötelékében szeretnél majd tovább dolgozni az élsport után?
Én úgy gondolom amúgy, hogyha, és azért is jártam napai tagozatra, azért is voltam nem magántanuló gimnáziumban, és azért is van ez a mellékállásom igazából a sport mellett, mert hogyha csak egy valami van az ember életében, akkor túlságosan görcsössé válik az a tevékenység, hogy annyira nagyon belefeszül abba, hogy abba kell bizonyítania, és hogy abba kell sikeresnek lenni, különben nem tud úgy élni, ami mondjuk boldoggá teszi, hogy amiatt nekem mindig fontos volt az, hogy legyen vétel. Ez nyilván otthoni nyomásból is adódott az, hogy fontos legyen a tanulás, de aztán kialakult bennem is ez a tudatosság, hogy kell.
Az identitásunkról beszélünk, hogy nem, és a csakot most jól érzed, nem csak sportoló vagyok, hanem más is, ugye?
És egyébként sokan mondják, hogy jaj, a sportok azok nem tanulnak, de egyébként szerintem sokkal több sportoló az, aki egyébként tanult és értelmes, mint ez fordítva.
Ugye az, mint azokat a kommenteket írják, nem? Így tehát ugye pontosan ilyen tudják a dolgokat.
Igen, olyan sémákat mondanak emberek, és közben egyébként nem is feltétlen igaz.
Én is ezt éreztem egyébként, amikor egyetemre jártam, hogy a mindennapokban is segít az, hogy valamikor edzésen vagy, és akkor a vívásra fókuszálsz, és akkor, vagy hát én a vívásra fókuszálok, és akkor nincsen kizárom a külső tényezőket, de annyira benne maradnék, hogy nagyon jól esik az, hogy elmegyek egy egyetemi előadást meghallgatni, és akkor valami teljesen más témáról beszél ott az előadó, és akkor annak átadom magam, és akkor szépen lassan elfelejtem a vívást. És
ilyen
akkor
menekülés egyik a másikból, hogyha úgy van.
Feltöltődés is lehet akár, ugye? Tehát ugye másra foglalkozó egyszerűen, tehát nem erről szó az életed. Ráadásul itt kicsit az arca vagy akkor a szervezetnek a toborzás, tehát az azt jelenti, hogy gyertek, tehát lehet, és nyilván most már igen. Tehát ez ebbe
egy kicsit könnyebb a munka, hogy jól sikerült az olimpia.
Hát biztosan, igen, de hát ez mindenki, ez megint sok mindenkinek jó. Tehát ez neked is jó, persze, a szervezetnek is jó. És nyilván, ha 40 órát várnának tőled, akkor abból nehezen lenne egy következő eredményesség. Tehát ez az azért nem fenntartható feltétlenül.
Persze.
A fenntarthatóságról beszélünk, te nem félsz attól, hogy egyszer majd reméljük, hogy nem a következő 10 évre. Hogy egyszer majd abba kell hagynod az öttusát, vagy az élsportot, és majd egyszer csak lesz egy üresség, nem kapod majd vasárnap esténként az Excel táblát senkitől, hogy akkor mibe fogsz kapaszkodni?
Ez egy nagyon jó kérdés egyébként. Köszönöm. Azt tudom, hogy nagyon nehéz. Tudom, hogy nagyon-nagyon nehéz valamit abba hagyni, főleg, hogyha egész életemet kitettem én igazából. Minden napjaimat kiteszi a sport már 5 éves korom óta. Akkor még nem fejtlen az öttusa, akkor még a szertorna, de 11 éves korom óta ugye fontos szerepet tölt be az öttusa az életembe, és csak így kivágni az életből az nagyon nehéz, főleg, hogy a sport olyan érzéseket és élettapasztalatokat tud adni, amit az életben más nem biztos, hogy tud viszont adni, és pont volt sportolókkal beszélgettem, hogy mondták, hogy annyira nagyon izgultak, és a versenyeken, és olyan stresszhelyzetet idézett elő, hogy most a mostani munkájukon igazából nem érnek át olyanokat, hogy mások nagyon stresszelnek, és nagyon nehezen élnek meg egyes szituációkat, és nekik ez teljesen lepereg, és ők segítenek most másoknak, hogy hogyan kezeljék jobban ezeket a szituációkat. Úgyhogy
jó, használják föl.
Igen, úgyhogy ebben reménykedem, hogy mivel nekem van egyébként már egy B-tervem, és azt is építgetem nagyjából, hogy könnyebb lesz majd ezt így otthagyni.
Talán nem mindegy, hogy hogyan fejeződik ez be, kénytelen vagy-e, hanem ennek van egy íve esetleg, amikor ez úgy már jól lenne, vagy mással foglalkozni, más felé menni, de hát ez még úgy sincs, gondolom, nálad.
Megfogalmazódott benned egyébként most, hogy a lovaglást kivették, és jött ez az akadálypálya, hogy ez már nem az a sport, amit én üztem, nem biztos, hogy folytatnom kéne?
Szerintem 2 éve volt legelőször ez a hír, hogy akkor a lovaglás kikről az öttusából, és akkor én mondtam, hogy hát én biztos, hogy nem öttusázom többé, ez nem is öttusa, hát ki, milyen sportágat tudnak berakni, ami pótolni tudja a lovaglást, itt már semmi se ad nekem olyan élményt, megérzést, mint a lovaglás, és ahogy így telt az idő, pont az előző kérdésedre akkor visszareflektálok, rájöttem, hogy én nem tudom ezt abba hagyni, hogy annyira nagyon szeretem, és én bennem annyira nagy a versenyszellem, hogy nem tudnék versenyzés nélkül élni jelenleg. Hogy még egyszerűen nem tudom, nem lődött ki belőlem ez, hogy versenyezni akarjak, és azok az érzések, amik ott élnek, meg az ingerek, az abnak lehet, hogy a függője vagyok.
Hogyan ment ez a folyamat, hogy te át tudtál állni egy teljesen új sportágra, ami más? Tehát az egy nagyon technikai jellegű dolog volt, ez meg fizikális, tehát itt erősnek kell lenni, ráadásul felső testből kell erősnek lenni, tehát hogy ez oké, most nem az edzésmódszerek érdekelnek különösebben, hanem hogy hogyan lehet fejben erre átállni, hogy ez azért tényleg megváltoztatta a sportágat.
Szerintem fejben azért volt talán könnyebb átállom erre az új sportágra, mert az olimpián igazából beteljesedett a régi öttusában az álmom. Uh-huh. És akkor úgy szerintem könnyebb valami váltáson keresztül menni, hogy lezártam olyan jól ezt a... És szerintem igen, hogy fejben lezártam azt a korszakot gyönyörűen, és új kihívás, új dolog, amivel foglalkoznom kell, új dolgot kell megtanulnom, és igazából tetszett ez az újdonság nekem egy kicsit.
Izgalmas is lehet, nem? Sőt, most már talán túl is, sőt, biztos túl is
vagy
ezzel.
Igen.
Más ezt gyakorolni, vagy edzeni rá, más benne lenni.
A verseny is teljesen más. Én azt hiszem, hogy a lovaglásnál jobban nem lehet izgulni. Mert ott azért kérdőjeles, amikor bemegyünk a lovaspályára, hogy akkor mi lesz. Nyilvánvalóan nagyon jó érzés ott, amikor nagyon jól együttműködve végez egy pályát tudok teljesíteni a lóval, és akkor a ló is örül meg én is. De itt az akadálypánál pont ott álltam előtte, izzadt a tenyerem, pedig pont az a lényeg, hogy ne izzadjon a tenyerem, akkor lecsúszik ezen az akadályokról, és van ezen gondolkoztam, hogy hát most ez tényleg minden rajtam múlik, most ha elrontom, itt nem tudom fogni aztán semmire. Úgyhogy izgultam nagyon, meg a fiatalok nagyon-nagyon jók ebben. Nagyon gyorsan tudtak alkalmazkodni ez a váltáshoz, mondjuk ők már most már másfél éve gyakorolják versenyszerűen ezt a pályát, de érezhetően jobbak ebben.
Hát az első világokat is egy 14 éves Az hogy lehet?
Ez inkább egyéni, vagy lehet, hogy ez egy minta, lehet a jövőben, meg most, ahogy beszélsz, hogy fiatalok, ugye nem egy fiatalról beszéltél, lehet, igen, hogy változás is jelent majd az öttusa sporttal?
Mindenképpen fiatalodni fog a mezőny, mert nagyon kevés 30 fölötti versenyző fogja azt bevállalni, hogy teljesen új sportágot megtanuljon, illetve szerintem ennek a sportágnak is ugyanannyira magas a sérülés veszélye, mert azért terheli nagyon az izületeket. Meg nehéz hirtelen új dologot elkezdeni szerintem, úgyhogy a elit, akik ott voltak, és idősebbek voltak, ők nem biztos, hogy folytatni fogják az öttusát, vagy hát még nem indultak egyelőre versenyen. Illetve a junior korúak is kezdnek beleérni a felnőtt mezőnybe, ahol szerintem generációváltás minden olimpiai ciklusonként szokott lenni minden sportágban, de itt az öttusában is, és így, hogy még kevesebb a pihenő a számok között, mert most már 15 perc helyett 10 percek vannak a számok között, ez is a fiataloknak kedvez, mert nyilvánvalóan gyorsabban tudnak regenerálódni, nem feltétlenül megy annyira magasra fel a savuk, úgyhogy mindenképpen kedvez nekik az.
Az egész igazából felgyorsult azért másfél, egy óra 40 perc, vagy ez mennyi az egész?
Hát 90 perc alatt szerintem belefér minden.
Te egyébként az ellenfeleket mennyire nézed, elemzed, figyelsz rájuk, mert az öttusában gondolom belefér az, hogy csak magaddal foglalkozol. Pár vagy törben nyilván ott
nem,
a vívásban
igen,
kell.
Ott nagyon elemezzük a külföldi mezőnyt a vívás szempontjából, de a többi számban annyira nem. Nyilvánvalóan tudom azt, hogy ki milyen képesség, és kinek mi az erőssége, mi a gyengesség, és mondjuk, hogyha a lézerrel elindulunk, és mondjuk 20 másodperccel mögöttem van egy nagyon erős futó, akkor nagyjából tudom azt, hogy mennyivel fog mondjuk megelőzni, vagy mondjuk egy gyengébb versenyző van előttem, akkor tudom azt, hogy körülbelül melyik körben kéne utolérnem, hogyha úgy van. Úgyhogy az erőviszonyokat szerintem mindenki tudja egyik a másikról, kivéve, hogyha új versenyző jön.
És a lézeremben ott azért hatással is van rád, nem? A lövészetnél. Főleg, hogy azért tudod, hogy 5 másodpercre itt van tudom egy nagyon jó futó, akkor most nem hibázhatok.
Ez így szerintem ez az egyik erősségem, hogy a lövészetnél nagyon jól tudom ezt kizárni, és csak a feladattal foglalkozni, és akkor a futás között, futás alatt igazából van 2 percem nézelődni. nem úgy értem, hogy nyilvánvalóan fel tudom mérni, hogy akkor most mennyi előnyöm van, vagy mennyi lemaradást kell behoznom, vagy ilyesmi. Úgyhogy nyilván nekem is néha megremeg a kezem nyilvánvalóan, mint minden versenyzőnek, de szerintem nagyon jól tudom kezelni azt, hogy ne foglalkozzak lövészet közben azzal, hogy most csak a kilő mellettem, vagy kifutottak-e mellőlem, vagy ki hogy áll jelenleg.
Mi a következő nagy célod így mondjuk ebben a szezonban?
A szezonban a fő versenyem majd az augusztusi világbajnokság lesz. Még soha nem voltam világbajnok, úgyhogy szerintem most a 4 éves ciklus alatt mindenképpen az lesz a cél, hogy ez valahogy sikerüljön.
Meg van az új cél akkor a világbajnok.
Így van.
Volt a világkupán, ugye azt mondtad?
Igen.
Másképp állnak hozzád? Tehát, hogy Párizsban mi történt ott?
Egyébként igen, pont egy interjúban kérdezték ugyanezt, és mondtam, hogy a bemondó így mutatott be, hogy Gulyás Michel olimpiai bajnok Párizsból 2024, mintha ez ilyen új nevem lenne. Így bele kéne írnom így a személy igazolványomra, mintha ez ilyen doktori cím lenne, vagy nem tudom. Úgyhogy ilyen szempontból ez más volt, illetve van pár jó barátom így az évek alatt kialakult nyilván barátság külföldi versenyzőkkel, és például az olasz versenyzők meghajoltak, miatt vívtak velem. És akkor teljesen zavarba jöttem, hogy úristen, most ezt nem kell. De ez teljesen másik verseny. Úgyhogy persze nagyon-nagyon dolog, hogy nyertem az olimpián, de itt a világkupán igazából nekem is teljesen új körülmények voltak. Új szabályok ugyanúgy vonatkoztak rám. Előbb nem tudtam indulni, mint azelőtt, úgyhogy lemondni nem mondtak az időmből, sajnos se úszásban.
Ismét teljesíteni, tehát számodra akár új célok is jöhettek.
Így van, igen.
Jó. Én is emlékszem, amikor London után az első világkupán indultam, Madridban volt, és csomóan jöttek oda, hogy na, milyen az élet olimpiai bajnok, meg hogy vagy, meg mennyire élvezet, és én furán éreztem magam, hogy gyerekek, lamiban vagyok, versenyre jöttem. De hogy ez mindenkit érdekel, nyilván mindenki.
Hát nyilván kevesen érik el, tehát azért se felejtsük el, tehát nyilván van az embereket, az érdekli.
Persze, igen.
Hát valami trükköt tudunk meg, és hogyan jutunk majd oda el, ahova ti eljutottatok nyilvánvalóan. Abszolút.
Így a beszélgetés vége felé rátérnénk egy rövid kis asszociációs játékra. András, te készültél.
Igen, én vagyok az, aki ilyen merélettel készült. Fogok neked mondani egy nagyon rövid kétszavas, háromszavas mondatot, vagy szót, és kérek egyből asszociálja, ami eszedbe jut róla. Jó?
Tehát nem van.
Aztán meglátjuk, hogy vállalod-e vagy sem. Jó, sem elfutok, vagyok így, elfut. Így van. Az első kifejezés, vagy két szó, az első helyezett.
Csúcs.
A második, a változás.
Élet.
És ami zavar, kettős pont.
Kritika.
Köszönöm szépen.
Most elemezzük a válaszaimat.
Hát ezek a pszichológusok.
Utána jön majd a pszichológus megbeszél. Nem, igazából arra vagyunk ilyenkor mindig kíváncsi, hogy kinek mi jut eszébe, mert ezeket nem lehet megtippelni, hogy tényleg kinek mi fog erre eszébe jutni, csak egy ilyen játék itt a végére, abszolút.
És végére is jöhetünk a beszélgetésnek, úgyhogy Michel, nagyon szépen köszönjük, hogy megosztottad a gondolataidat, tapasztalataidat és a történeteket. Reméljük, hogy jól érezted magad.
Külön tisztelet, hogy pirosban benne is lehettünk ebbe az Excelben, piros színnél a mai nap, úgyhogy szóval köszönjük szépen. Vagytok.
Úgy van, bejövő szél egy áron interjú.
Nagyszerű.
Azért nem mindenki van ilyen író a táblázatával, nem?
Köszönjük, Üzői Tibor, tehát is köszönjük még egyszer. Ha tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel a csatornára, kövessétek a Magyar Élsportolók Érdekvédelmi Fórumának és a HVG-nek a social media felületeit, osszátok meg a gondolataitokat, tapasztalatotokat, és tartsatok velünk legközelebb is, mert tudjátok, a siker fejben dől el. Ez volt a Penge.